kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszönet Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettesnek, hogy kiállt a Catania-ban migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett, írta Orbán Viktor az X platformon. Ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan, ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad, közölte a kormányfő. Ukrajna EU csatlakozásáról, a háborúról, valamint utóbbi lezárására tett európai erőfeszítésekről vitáztak az Európai Parlamentben Kaja Kallas és Marta Kos biztosok társaságában. Mindegyik EP képviselő a béke fontossága és annak mi hamarabbi elérése mellett érvelt, ugyanakkor abban már nem volt egyetértést, azt hogyan lehet gyorsabban és tartósan elérni, írja tudósításában az Index. Hozzátették, emellett többen is szóba hozták Magyarországot, amely egyedüli tagországként jelenleg blokkolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával. Letették a mátrai erőmű kombinált ciklusú gázturbinás erőmű blokkjának alapkövét, közölt az MVM az MT-vel. A visontai telephelyen várhatóan 2028-ra 520 megawattnyi rugalmasan szabályozható új kapacitás létesül. A legmodernebb technológiát alkalmazó erőmű rugalmas és környezetbarát megoldást nyújt majd, elősegítve az új zöld energiatermelő kiegyensúlyozott rendszerbe illesztését is. Lantos Csaba energiaügyi miniszter emlékeztetett, összesen három blokk megépítését készítették elő Kelet-Magyarországon, Visontán és Tiszaújvárosban. Ma egy újabb hosszú távú földgázvásárlási szerződést írunk alá, ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú szerződésünk, írta még reggel a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz, minél több útvonalon, minél több gázt tudunk beszerezni, annál nagyobb biztonságban vagyunk. Az nem szerepelt a kiírásban, hogy pontosan hova utazott el a tárcavezető. Várhatóan a következő évtized első felében állhat majd szolgálatba a paksi atomerőmű két új blokkja, mondta a miniszter tegnap az Inforádióban. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, miután a beruházás lekerült az amerikai szankciós listáról, újra nagy erőkkel tudnak dolgozni azon, hogy az elszenvedett időveszteséget behozzák. Megismételte, az orosz szállítások nélkül gázzal és olajjal sem tudnák ellátni az országot. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Meghosszabbítottuk az árrés csökkentést, az élelmiszer utalványok kézbesítése folyamatos, a kormány tovább küzd az indokolatlan áremelésekkel szemben, hívta fel a figyelmet vonatkozó közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Siófok bizonyult a legnépszerűbb belföldi nyári úti célnak a tavalyihoz hasonlóan idén is, a szállás.hu adatai alapján. A szállásfoglaló portál az MT-t arról tájékoztatta, az összes foglalás harmada a Balaton térségére vonatkozott, a második helyen Budapest, a harmadikon Eger áll. Az előző nyárhoz képest csak nem 5%-kal többen, összesen 1.630.000-en vették igénybe a hajózási társaság szolgáltatásait idén nyáron, tudatta a Balatoni Hajózási ZRT. A kompokon utazók száma elérte az 1.220.000-et, a személyhajókon utazóké pedig megközelítette a 820.000-et, így a Bahart a tavalyhoz képest idén korábban, már augusztus 29-én átlépte a 2 milliós utasszámot. A kiugró eredmény a sűrűbb menetrendnek, a színesebb programkínálatnak és nem utolsó sorban az új családi kedvezményeknek köszönhető, tették hozzá. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy újabb offenzívát indít Gáza város ellen és felszólította a lakosságot, hogy hagyják el a területet, írta meg a Reuters hírügynökség. A városban, ahol a háború kitörés előtt még 1 millió palesztin élt, az evakuálási parancs alaptudósítója szerint pánikot és zűrzavart keltett. Gáza várost már az elmúlt héten is többször bombázták. Hajnalban 5,2-es erősségű földmozgás volt Évia szigetén, melynek 2,3-es epicentruma volt. A helyi intézet előrejelzése szerint a későbbiekben a Richter-skála szerinti 4-es erősségű utórengések is várhatóak még. A második legnagyobb görög szigeten történt rengést a fővárosban, Athénban is érezték. Végül az időjárásról. Holnap többnyire erősen felhős lesz az ég, keleten lehet a legtöbb napsütés, kezdetben kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, estére aztán kiterjedtebb csapadékzóna érkezik, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-15, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Schill Abba ferences szerzetesre emlékeztek augusztus 12-én, 100. születésnapján a szombathelyi ferences templomban. Schill Abba a Mariánus rendtartománynak volt tagja, 2018-ban hunyt el, kiváló teológus volt, egyháztörténész. A Martinus kiadónál, a Szombathely Egyházmegye kiadójánál egy interjú kötetem jelent meg Abba atyával. Az akkor készült felvételekből állítottam össze gyermekkoráról, a Csallóközi gyermekkoráról, pozsonyi gimnáziumi éveiről, majd Búcsú Szentlászlói noviciátusáról, esztergomi klerikusi időszakáról, valamint a II. Világháborúról emlékezik ebben az összeállításban. Honnan származik, atya?
Én Csallóközből származom, Pozsony közelében van a szülőfalum. Egy teljesen magyar környezetben nevelődtem. A általános iskola, vagy abban az időben elemiskolának mondták, elvégzése után Pozsonyba mentem, a magyar gimnáziumba.
Állami gimnázium volt ez?
Ez állami gimnázium volt, de a tanárok között több olyan személy tanított még, akik az egykori érseki gimnáziumban voltak tanárok. Nagyon jó szellemű iskola volt. Abban az időben már fölmerült a visszacsatolásnak a igénye, és hát Ez az utolsó élményem a gimnáziumban. Bejött egy nyolcadikos diák, akit mi már úgy tekintettünk, másodikos voltam akkor, mint tekintélyes fiatal embert, aki a matematika tanárunkat egy kissé kérte, hogy hát legyen szíves félreállni, valamit szólni szeretnék a diákokhoz. Mészáros tanár úr volt, most is emlékszem még rá. És akkor azt közölte velünk, amíg városunk sorsáról a nagyhatalmak nem döntenek, mi nem jövünk iskolába. Mi kellett más?
Ez 38 lehetett már?
38-ban volt. És fogtuk a táskánkat, és ugye ott hagytuk az iskolát. Most is előttem van még, ahogy így visszapillantottam, Mészáros tanár úr nagy-nagy aggódással nézett utánunk. Utána már nagyon elmérgesedett a helyzet, és hát valóban többet a pozsonyi gimnáziumba mi nem mentünk. Utána jött a 38-as visszacsatolás, a mi községünk az magyar fennhatóság alá került.
De Pozsony nem?
Nem, Pozsony az maradt, ugye Szlovákiának, később azután a Szlovákia fővárosa lett, de a mi születési helyünk az magyar fönnhatóság alá került, ezért ezt is hadd mondjam meg, hogy 800 magyar diák volt a pozsonyi magyar gimnáziumban, és ezeknek java része Mátyusföldről és Csallóközből érkezett Pozsonyba. Tehát a magyar kulturális hatóság két gimnáziumot hozott létre, Szencen és Dunaszerdahelyen. Hát én, mint csallóközi származású Dunaszerdahelyre kerültem, ott végeztem el a további gimnáziumi tanulmányokat. Negyedik osztály után, akkor már fölmerült bennem a igény, hogy esetleg papi pályára lépek.
Papi és Ferences is? Már a Ferences hivatás is akkor éledezett?
A helyzet az, hogy az édesanyám Csallóközben Szent Antal kolostor közelében nevelődött. Ferences atyák voltak a hitoktatói, tehát nagyon gyakran a Ferences atyák megjelentek nála. Ott én már találkoztam velük, nem volt tehát számomra egyáltalában ismeretlen.
Mikor lépett be a Ferences rendbe?
Elvégezve a negyedik gimnáziumot Dunaszerdahelyen 1941-ben. Pucsó Szent Lászlóra kerültem, ott az egyéves rendi noviciátust kellett töltenünk.
Milyen emlékei vannak Pucsó Szent Lászlóról, abba atyának?
12 vagy 14 novicius volt akkor a magyar Mariana provinciába fölvéve. Ezek közül 3 időközben vagy eltávozott, vagy elbocsátották. Nagyon fegyelmezett körülmények között nevelődtünk. Bizony egy serdülőkorú gyermeknek nem volt éppen könnyű betörni abba a szigorú rendbe, amit a novicius magiszterünk megkövetelt. Páter Szikra Justin volt a magiszter, nagyon lelkes Ferences, aki azonban keményen megkövetelte a fegyelmet. Már maga az, hogy alig, hogy megérkeztünk, és az első éjszakát töltöttük, már 5 órakor a cellán kopogtattak, és bizony 5 órától kezdve indult el a napi rendünk. Mégpedig 20 percet hagytak általában arra, hogy mindenki a maga celláját rendbe tegye.
Egy személyes cellák voltak?
Igen, Pucsó Szent Lászlón is már egyszemélyes szobák voltak a noviciusok részére. A 20 perc után már az oratóriumban gyülekeztünk, ahol kissé talán úgy kezdetben nagyon szokatlan is volt, már latin nyelven végeztük a teljes zsolozsmát, ami akkor bizony olyan 2 órás napi program volt.
Részletekbe.
Igen, tehát reggeli zsolozsma és elmélkedés elvégzése után rendbe tettük a saját cellánkat, és 8 órakor már összegyülekeztünk a tanulóterembe, ahol a legszigorúbb fegyelembe tanultuk meg a 12 fejezet rendi regulát, mégpedig eredeti latin nyelven. szóról szóra meg kellett tanulnunk.
Értették is?
Hogyne, mert ugye először természetesen azt lefordítottuk, ugye a magiszternek a vezetésével, úgyhogy ezután még külön latin nyelvi stúdium is be volt osztva a noviciádba. Úgyhogy fél év múlva már a regulának a magyarázatát tanultuk, illetve vettük át, ami egy különálló könyv volt, és az a sajátos, hogy azt már, mikor beszámoltunk ismereteinkről, akkor latin nyelven kötetlen formában kellett elmondanunk a regulát, a 12 kaputos, tehát fejezetes regulát szóról szóra.
Az első mondatra emlékszik-e?
Igen. Regula fratrum minorum hic est. Tehát a ferencesek, az kisebb testvéreknek a regulája ez. És akkor ugye utalt arra, hogy a Honorius pápa hagyta jóvá az írott regulát, és utána aztán kezdődött ugye a szöveg. Most azért említem ezt, mert a memoriter, tehát egy nyelvben a verseknek vagy szövegeknek betű szerinti megtanulása a nyelvtanulásnak egyik legfontosabb alapja. Mert utána természetesen egymással is latinul kellett beszélnünk, persze nagyon kulinális szinten tudtuk ezt csinálni, mert hát azért a klasszikus latin ismeret ugye az nem adódott azonnal. Ellenben, mikor gimnáziumba kerültünk, éppen a noviciátusnak ez a latin stúdiuma olyan készséget adott egy év alatt, hogy a latin nyelvnek a tanulása a gimnáziumban nem jelentett problémát. Csak a szavakat kellett megtanulnunk a klasszikus latin írásokból, és különben könnyedén fordítottuk.
A noviciátus beöltözéssel kezdődött?
Egy hétig tartott a lelki gyakorlat, amivel fölkészítettek bennünket, és utána történt a beöltöztetés. A fogadalmat viszont a noviciátus befejezése után tettük le, mégpedig az egyszerű fogadalmat 3 évre. A noviciátus 1 év volt.
És előtte nem volt jelölt év, tehát rögtön a noviciátusba kerültek.
Nem, a klerikusok így hívták, ugye azokat, akik papságra készültek, a klerikusoknak nem volt jelölt idejük, hanem mikor fölvették a provinciába őket, gimnáziumból, ugye, akkor attól kezdve, hogy megkezdték a noviciátot, már a rend közösségébe tartoztak.
Igen. Tehát 1 hét lelki gyakorlat után megkapták a ferences csuhát.
Úgy van.
Eljutottunk odáig, hogy reggel 8 körül kezdődik a latin regula tanulás. Utána mi következett?
Utána a déli órákban végeztük el a napközi zsolozsmát. Ez abban az időben a tercia és sexta volt, ahogyan mondták. És utána volt a közös ebéd.
Hogy zajlott az ebéd?
Hát a kolostor nagy ebédlőjében gyülekeztünk össze, mégpedig azokkal az atyákkal, akik már örök fogadalmasok voltak, tehát a kvardián, a házfőnök, és a vikárius, tehát a házfőnök helyettesének a vezetésével.
Volt-e felolvasás ebéd közben?
Először is kijelölték a lektor, tehát aki a szentírásból vagy valami lelki könyvből felolvasott. Egy idő után azután a kvardián csöngetett, és akkor szabad beszélgetésre nyílt lehetőség. Aztán ugye mindig mentünk sétálni, ez minden nap program volt, természetesen közösségbe. A Búcsúszent Lászlói buzgó hívek Csikó barátoknak hívott bennünket.
Tehát az ebéd utáni rekreáció az séta volt?
Igen, Búcsúszent Lászlón is nagyon szép kolostorkert volt. Benne a Lurdi Máriának a szobra egy mesterségesen épített barlangban. Tehát ebben a kolostorhoz tartozó kertben végeztük ugye napi sétánkat, mozgásunkat.
Utána mi következett a napi rendbe?
Hát igazából ugye tanulnunk kellett, említettem azt, hogy milyen alapos latin nyelvi képzést kaptunk, és a regulának a szó szerinti megtanulása is végeredményben időt kívánt. Később azután a regula magyarázata, az is mindennapi stúdiumunk lett. Úgyhogy valóban a noviciátban ugyanakkor a lelki könyvekkel is foglalkoztunk, tehát a ferences lelkiségbe beneveltek bennünket.
A noviciusok egymást magázták-e?
Igen, nem volt megengedve a tegeződés, úgyhogy érdekes módon volt a noviciusok között egy ikertestvér.
Ikertestvér Pál.
Egy debreceni nyomdász családból származtak, azoknak is egymást nem volt szabad tegezniük, hanem magáztuk egymást. Hát ez az akkori érdekes fegyelem volt.
Gondolom hazamenni ilyenkor egész év alatt nem mehettek a noviciusok, levelezni lehetett-e a szülőkkel vagy családtagokkal?
Igen, a levelezésre megvolt a lehetőség, de attól kezdve, hogy a rend tagjai lettünk, nem csak a noviciátból, hanem később se mehettünk haza. Akkor törtünk bele a pontos napirend megtartásába. Nem kell mondanom, hogy akik ugye a családba éltek, ugye bizonyos szempontból szabadabb mozgásuk és cselekvő lehetőségük volt. Ez kissé újszerű volt az ember számára, amikor szinte percnyi pontossággal meg volt szabva a napirend, hogy mikor mit teszünk. Az esztergomi ferences gimnáziumba kerültem, már mint egyszerű fogadalmas, és ott végeztem be a további tanulmányaimat. 1946-ban érettségiztem. A rendi vezetőség nagyon, de nagyon megkívánta a gimnáziumban, és később a teológián is tanulmányait végző fiatalságtól, hogy sokat mozogjanak kinn a szabadban. Igen. Tehát minden nap Esztergomba, ott meg volt ugye a szigeten a sportpálya, az ebéd után közösségbe mentünk ki, és hát ugye abban az időben nem szokatlan talán, hogy bizony futballozással is a mozgást igyekeztünk végezni.
De a rendi habitus viselni kellett foci közben is?
Abban az időben bizony nem lehetett levetni a habitus olyan könnyen, és legfeljebb a sarut tettük le, és bizony mezítláb rúgtuk a labdát, megtanultuk ennek a módját. És ugye emellett még nem szabad azt sem elfelejteni, hogy Esztergomba a hegyen volt egy kertje a rendnek, úgyhogy a nyári időben oda rendszeresen fölvittek bennünket, és bevezettek szépen a kerti munkába is, fizikai munkába. Ugyancsak ez is például minden, most már Esztergomról beszélek, ugye, minden nap jóformán, a vasárnapot természetesen leszámítva, mentünk a városnak fürdőjébe, ahol külön férfi uszoda volt, és tudjuk, hogy az meleg fürdő volt, nagyon kellemes. Minden nap 10 óra tájban elő volt írva számunkra ez a mozgás, az úszás. Aztán délután pedig ugye volt minden csütörtökön az úgynevezett nagy séta, ami azt jelentette, hogy a Vaskapura is fölmentünk, vagy pedig mögötte még ugye a Pilisi hegyekbe is bebe barangoltunk. Esztergomban nagyon gyakran volt légiriadó, mikor főleg Budapestet bombázták, és az udvarról mindig úgy megfigyelhettük, ahogy akkor így mondták, hogy Sztalin gyertyák világították meg a várost, és villanásukat lehetett látni, ami tehát a bomba találatnak a jele volt. Mivel a kollégiumnak nagyobb része Budapestről származó diák volt, ezért egy atya következő nap ment Pestre, hogy tájékoztatást szerezzen arról, hogy a kollégiumban tanuló diákoknak a családját nem érte valami atrocitás a bombázáskor, hogy megnyugtassák a diákokat, mindig hozta a hírt, hogy nem történt. Igen. Legalábbis a mi osztályunkban nem volt olyan eset, hogy valamelyik budapesti diáknak a hozzátartozója a bomba találatnak a áldozata lett volna. Azonban, amikor a németek, ugye ez 1944, megtámadták az országot, vagyis elfoglalták, ugye? Akkor érdekes módon ott Esztergomban mi a repülőgépeknek a húhását hallottuk, mert jó részben, tehát Budapestet repülőgépen szállított katonákkal hódították meg a németek. És az volt az érdekes, hogy az egyik atya, még most is emlékszem rá, a Prímási palotában volt, és a érsek úr természetesen mindenről pontosan tájékoztatva lett, hiszen az országnak egyik vezetője volt, a Serédi Justinián, és akkor már megemlítette a atya előtt, hogy sajnos az ország elveszíti az önállóságát, mert a németek megszálltak bennünket. Délben az ebédlőbe ez az atya már közölte velünk, úgyhogy most is ez a megrendítő hír úgy az emlékezetemben van. Én a háborús éveket igazából Esztergomba töltöttem. Az volt az érdekes, hogy alig megérkeztünk a noviciát befejezése után, már egy bombázást éltünk ott át, mégpedig abban az időben ugye a Fölvidék is Magyarországhoz tartozott, és a Garam hídját támadták, ezért van közel Esztergomhoz, de már a mostani Szlovákia területén, és néhány bomba, sajnos ugye Esztergomnak a külvárosába is hullott. Úgyhogy először az első éjszaka már a bomba robbanásra ébredtünk fel, másnap pedig ugye a helyszínt láthattuk, mégpedig, hogy milyen rombolást végez ugye egy ilyen robbanó bomba. 4 évig tartott a középiskolai nevelés és oktatás. Ez alatt az idő alatt volt, amikor hazamentünk, és átéltük a front átvonulását. De mikor a háború befejeződött, akkor újra visszatértünk Esztergomba, és én abban az évben érettségiztem. Utána kerültem, tehát 1946 nyarán jöttünk át ide Szombathelyre. Akkor még itt Szombathely nagyon romos város volt.
A Székesegyház is elpusztult.
Székesegyház akkor még bizony romos állapotban volt, akkor indult meg az újjáépítése. Úgyhogy ennek a újjáépítési lendületnek a megtapasztalója is lettem, nem csak a háborús eseményeknek. Még azt is hadd említsem meg, hogy nagy ilyen vallási föllendülés mutatkozott 46-ban, és ugye annak idején még a 800-as években Rómából jött az ukáz, hogy a Jézus szíve kultuszt a ferencesek is karolják fel, akkor készült el a templomban most is meglévő Jézus szíve oltár, és minden évben Jézus szíve vasárnapján hatalmas körmenet volt. Mégpedig abban az időben még Burgenland is ide tartozott, és Vas megyéből jóformán minden községből jöttek az zarándokok, de a háború után azzal a vallási föllendüléssel is újra ez a gyakorlat megmutatkozott, úgyhogy most is emlékszem rá bennünket, mint teológusokat, a plebános fölkért arra, hogy szervezzük meg a különböző községekből érkező zarándokoknak a rendjét. Elindult a körmenet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy szinte zsúfolásig megtelt itt Szombathelyen a Király utca, a mostani Petőfi utca, majd pedig a Kőszegi utca, és a főtéren vonult vissza a zarándok, Jézus szíve tisztelő zarándoklat a mi templomunkhoz. Igen. Természetesen nem fértek be, de itt az egész környék tulajdonképpen hívő emberekkel telítődött meg, mert legalább 35-40 ezer ember volt még 46-ban is a körmeneten. Mindig emlékszem rá, hogy itt a mi templomunkba gyóntattuk a iskolák növendékeit, szervezetten, és nagy volt a rendháznak a vonzás körzete. Úgyhogy most is emlékszem rá, hogy első pénteken kint mindig kérte a kvardián az atyákat, hogy foglalják el a gyóntató székeket. Elek atya, ugye nekem teológiai tanárom is volt, és ugye őt jelölték arra ki, hogy a nagyot hallókat egy külön helyiségbe gyóntassa. No most a többi gyóntatószéknél ugye nagyon sokan álltak, és egyszer valaki bement ugye hozzá, és hát ő megfelelő hangerővel szólt hozzá, azt mondja, atya, én nem vagyok ám süket, csak itt kevesebben voltak, azért jöttem ide gyónni. Ugye ez is mutatja azt, még talán ezt a dolgot hadd említsem. Abban az időben most is megvan még a templomunknak az a nagy áldoztató kelyhe, amit akkor készítettek el, és mint már fölszentelt diákonus, ugye az atyák gyóntattak. A diákonus pedig már áldoztathatott, és szinte szünet nélkül, hát ebbe a nagy kehelybe minimum 5000 partikula elfér. És ezt kérem szépen, egy délelőtt kiáldoztattuk. Abban az időben tehát én nem csak a háborús emlékeket őrzöm, hanem a vallási föllendülést is, amit itt a ferences templomban különösképpen tapasztalhattam Szombathelyen.
Sill Abával hallhattak archív beszélgetést. Abba atya augusztus 12-én lett volna 100 esztendős, 2018-ban hunyt el, rá emlékeztünk. Ezzel a 2016-ban készült beszélgetéssel. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget Jézus csodáiról. A 2025. február 4-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Istenem, mennyei atyám, mély nagyszerű, hogy mindenütt itt vagy velem, figyelsz rám, és ismered minden léptemet. Akkor is látsz, ha félelem gyötör, akkor is látsz, ha elrejtem magam, s látszólag nem teszek semmit. Akkor is látsz, ha egyedül vagyok, akkor is látsz, ha álmodom, hatalmas dolgokról s a jövőmről. És milyen jó, hogy itt vagy én velem, és elkísérsz akárhová megyek. Egyetlen szót sem mondhatok, amit ne hallanál, és ismered minden gondolatom. Hatalmas tenyeredben tartasz, s jóságosan viseled gondomat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai hittanóránk témája Jézusnak a csodái. Ezért szeretném bevezetésül megkérdezni tőletek, hogy bizonyára veletek is gyakran előfordul, hogy kifordultok a lelki békétekből, és ezek a helyzetek így kifordítanak egy kicsit a nyugodt, békés mindennapokból, és szeretném megkérdezni tőletek, hogy mitől szokott ilyen úgynevezett vihar lenni a lelketekben? Milyen helyzetek váltanak ki belőletek ilyen háborgó, tengerhez hasonló, meg viharhoz hasonló élethelyzeteket?
Hát azt szokta kiváltani, hogyha valami olyan rossz dolog történik, amit tudom, hogy akárhogy akarok, nem tudom megváltoztatni, és az akkor is úgy lesz, de az meg még jobban szokott fájni, meg akkor még jobban viharban a lelkembe, hogyha régebben vagy máskor én tudtam volna érte tenni, és akkor olyankor nagyon fáj, és nagyon felkabarulnak ezek a dolgok.
Hát számomra akkor szokott ez megtörténni, amikor nagyon sokszor van az, hogy visszagondolok helyzetekre, ami akár több évvel ezelőtt is történhetett, de mégis visszagondolok rá, hogy másképp csinálhattam volna, vagy mi lett volna, hogyha nem ez történt volna, és nagyon túl gondolom még a legapróbb dolgokat is, és ez is általában ilyen nagyon viharos érzés szokott adni számomra.
Nekem az, amikor például elrontok valamit, vagy például én is, hogy visszagondolok egy régebbi történésre, és hogy amikor visszagondolok arra, hogy mennyire tehetetlen voltam, pedig hogyha épésszel gondolkoztam volna, akkor máshogy alakulhattak volna a dolgok, vagy nem tudom, máshogy csináltam volna ilyenkor.
Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor elveszítjük a bátorságunkat, így ahogy ti is mondtátok, például egy nagy feladat előtt állunk, vagy nehéz dolgozatot kell megírnunk, vagy olyasmit kérnek tőlünk, amire úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek. Miket szoktatok ilyenkor mondani? Hát ilyesmit, hogy bízz magadban, meg higgy magadban, meg meglátod, sikerülni fog, szóval, hogy sokszor biztatjuk így egymást ezekkel a mondatokkal, és talán úgy érzed, hogy nagyon könnyű ezt kimondani, de nagyon nehéz megtenni. És most így a központi felvételi után érzitek ezt leginkább, gondolom, hogyan esett neked az, amikor valaki biztatott téged, és valóban a saját bőrödön tapasztalhattad meg, hogy mennyivel nehezebb volt ezeket megélni, mint pusztán mondjuk, ha visszaemlékszel tavaly azt mondani a nővérednek, vagy a nyolcadikos barátodnak, hogy jaj, figyelj, sikerülni fog, ne izgulj annyira. Így van ez?
Igen, így van, hogy addig nem tudjuk, hogy egy bizonyos szituáció milyen nehéz, amíg mi saját magunk nem éljük át. És én is például a központi is jó példa, így voltam vele, hogy nem láttam át, amíg nem voltam benne, hogy mennyi munka erre készülni, meg hogy milyen nehéz ez az egész, és ezt igazából mindenki csak akkor tudhatja meg igazán, ha megtapasztalja.
Ez szerintem is így van, hogy ezeket a dolgokat nagyon könnyen el lehet mondani a másiknak, és még hiába próbáljuk átérezni az ő helyzetüket, mégsem tudjuk átérezni, hiszen nem vagyunk abban a helyzetben. Viszont szerintem nagyon sokat tud az egy embernek segíteni, hogyha nagyon sokan bíztatják, és mondják neki azt, hogy sikerülni fog.
Én igazából nem voltam annyira úgy, hogy mennyire félek a központitól, de egyébként sok barátom izgult, és ezért azzal biztattam őket, hogy nem lesz semmi baj, csak hogyha leültök, akkor nyugtassátok meg magatokat, és figyeljetek a hibáitokra, amiket általában el szoktatok követni, és akkor nem lesz semmi baj. Ez általában szerintem úgy remélem, hogy segített a többieknek.
Jézus nem csak szavakkal tanított, hanem minden emberi cselekedete Isten szeretetéről beszélt. Az, ahogyan együtt érzett a szenvedőkkel, ahogy megérintette a szenvedőket, vagy éppen lehajolt az elesettekhez. Amerre csak járt, a rászorulók megérezhették a belőle sugárzó jóságot. Néha egészen különleges dolgokat tett, betegségeket gyógyított meg, áthágta a természet törvényeit, halottakat támasztott fel. Mit veszünk észre Jézusnak ezeknél a cselekedeteinél, hogy mit mutatott meg ezek által számunkra?
Az isteni hatalmát.
Az isteni hatalmát mutatta meg, valóban így van, ezért ezeket a cselekedeteit Jézusnak hogyan nevezzük?
Csodáknak nevezzük.
Tudunk-e mi csodákat tenni?
Mi nem tudunk.
Miért?
Mert mi csak emberek vagyunk.
Hogy érted?
Hogy nekünk nincs hatalmunk, mint Jézusnak.
Így van, hiszen Krisztus ki volt, hogyan tudjuk megfogalmazni, hogy ki volt ő, amiért ezt meg tudta tenni? Honnan volt neki isteni hatalma?
Jézus az Isten egyszülött fia, és ő teljes az istenségében, és teljes az emberségében. Ezért volt képes csodákat tenni.
Ma is léteznek-e csodák? Ez a következő kérdésem, Viki, mit gondolsz?
Szerintem igen, léteznek, és még hogyha sokszor úgy is gondoljuk, hogy ezt nem Isten tervezte, és nem ő akarta így, hanem csak a sors, meg a véletlen, akkor is igazából szerintem legmélyen mindenki tudja, hogy ez nem véletlen, és hogy Isten még mindig itt van köztünk, ugyan nem látjuk, de érezhetjük ezáltal.
Így van, ahogy mondod, a csodák ma is léteznek, megtapasztalhatóak, akár velünk is nap mint nap megtörténnek ezek a csodák, csak igen, igazad van, belemagyarázunk dolgokat, nem úgy gondoljuk, nem tulajdonítunk neki kellő jelentőséget, és nem ismerjük fel az Isten jelenlétét az életünkben. De ugye azt gondolhatjátok, hogy a csoda soha nem volt öncélú. Ez sosem arról szólt, hogy Jézus megmutassa a hatalmát, hogy ő mire képes, ő nem ilyen volt. Ennél jobban szeretett visszahúzódni. Annak örült, hogyha az emberek rajta keresztül a mennyei atyával találkoztak. Akkor hát miért tett csodákat, mit gondoltok?
Azért, mert ezek a csodák által az evangélium szavait erősítette meg, és magyarázta, fontos üzeneteket adott át.
És nyilvánvaló, hogy ezekhez a fontos üzenetekhez a szavak nem voltak mindig elegendőek, és ahhoz, hogy az Isten üzenetét átadja nekünk embereknek, ezáltal meg kellett, hogy mutassa az Istennek a jelenlétét és az Isten hatalmát az embernek az életében, amelyeket ezek által a csodák által véghez tudott vinni. Hogyan használta fel, mi az üzenete a csodáknak?
Jézus úgy használta a csodákat, mint a jeleket, jelképeket. Érdemes ezért nem csak azt meglátni, hogy mitől rendkívüli egyik-másik cselekedete, és azt is jó lenne megérteni, hogy mit üzen általuk.
Próbáljuk akkor ilyen szempontból megnézni a csodákat, és például, hogyha szemléljük a kánai mennyegző csodáját, ahol ugye a vizet borrá változtatja Jézus, vajon milyen üzenetet rejt magában, amit általa, a csoda által meg akar értetni velünk? Mit gondolsz, Eszter?
Isten úgy szereti az embert, mint vőlegény a mennyasszonyt. Olyan szövetséget köt vele, amelyet soha nem bont fel.
Mit üzenhet a csoda által, az ördög űzések csodái által Jézus? Mit jelenthet ez az üzenet?
Azt üzeni, hogy Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az embert a bűn és a gonosz fogságából, és hogy ő a megváltó.
Mit üzenhet, és mit árul el az Istenről a kenyérszaporítás csodája?
Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.
Ezáltal a logika által végig lehet nézni Jézusnak a csodáit az evangéliumokban, és hogyha tovább gondoljuk a csodákat, és mindegyiket így szépen sorra vesszük, akkor megpróbálhatjuk megérteni, hogy mit üzen általuk Jézus, és talán jobban megismerhetjük Istennek azokat a tulajdonságait, meg azokat a mély valóságot, amelyet ezek a csodák magukba rejtenek, és hogy az Isten így közelebb tud hozzánk kerülni ezek által, hogyha megismerjük, hogy mennyire szerető az Isten, és mennyire irgalmas hozzánk, amik a csodák által megnyilvánulnak az Istenről. Hogy soha nem hagyja az Isten azt, hogy te szenvedjél. Ha mégis megengedi azt a szenvedést, akkor ott van a szenvedővel együtt, és az Isten átvezeti ezen a szenvedésen, és akkor úgy jut el a gyógyuláshoz. De hogy ezeket nagyon érdekes így magadra, az életedre is egy picit visszavezetni, hogy vajon ezek a csodák a te életedben is ilyen ugyanígy történnek meg, hogy megtörténik egy bizonyos csoda, és ami által neked üzenni akar valamit az Isten, hogy ezt véghez vitte, vagy végbe vitte nálad. Olyan Istenkép tükröződik ki általa, amely tényleg szorosabbá fűzi a kapcsolatot, a személyes kapcsolatot ő vele. Tehát ezáltal elmondhatjuk, hogy a csoda olyan, mint az Isten és az ember találkozása. Az Úr üzen, és a kegyelmét árasztja, hogy mi befogadjuk. De a csoda csak ott születik meg, ahol összhangban vagyunk Istennel, és igent mondunk neki. Tehát, hogyha találkozásokat olvasol a Bibliában azokról a csodákról, amelyekben Jézus meggyógyította azokat az embereket, akik hozzáfordultak, akkor megtalálhatod az embereknek az igényét ezekben a történetekben. Tehát a csoda csak úgy tudott megtörténni a beteggel, mondjuk figyeljük most a leprásnak a meggyógyítását, hogyha ő maga meg akar tisztulni. Igen, tehát kimondta az ő személyes igényét a gyógyulásra, és nem mondta, hatta ki helyette más, tehát nem lehet úgy véghez vinni, hogy valaki ezt nem akarja, és nem hisz benne, hanem csak azáltal tud megtörténni, ha ő személyesen mondja ki a saját igényét, vagyis így van, ahogy mondod, Eszter, fejezi ki a hitét.
Ezett az út, tűzön vízen át, szeret az Úr, néked is hozza lángját, s az út végén, a végtelen, vár már rá, s mond életem, átadom, ó Uram, neked.
Mondj igen, szóljon hát, szengjen az égig, imád, mondj igen, szóljon hát, nyisd meg a szíved kap.
A szívem kiált, zengjen most az ének, Uram hozzá.
Mondj igen, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igen, szóljon hát, nyisd meg a szívek kapuját. Mondj igen, szóljon hát, zengjen az égig, imád.
Elsőként nézzük meg azt, hogy Jézus sokszor rácsodálkozott azoknak a hitére, akik felismerték őt. Hogyan történt ez például, amikor a pogányasszony kérlelte őt a lánya gyógyulásáért? Akkor mit mondott Jézus neki?
Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod.
Egy másik alkalommal egy római százados kérte őt halálos beteg szolgájáért. Amikor látta, így szólt Jézus.
Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet.
Mit jelentett ez, Barna? Miért mondhatta ezt Jézus, hogy még ekkora hitet ő Izraelben nem látott, amit megvallott a római százados neki?
Az, hogy ugye a római százados pogány volt, és elhitte, hogy Jézusnak akkora ereje, akkora hatalma van, hogy el se kell mennie, úgyis meg tudja gyógyítani a szolgáját.
El tudnád magyarázni, hogy miért mondta azt a százados ebben a történetben, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szolgám. Miért nem ment el Jézus abba a házba, abba a hajlékba? Mi ennek a magyarázata?
A zsidóknak rengeteg tiltásuk és szabályuk volt, és ezek közül az egyik az volt, hogy hithű zsidó nem léphetett be pogányházba, és ezt tudta a százados is, és ezért mondta Jézusnak azt, hogy nem méltó.
Hol találkozunk ezzel a fantasztikusan megfogalmazott, gyönyörű mondattal, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem?
A Szentmisém.
Ahogyan azt már említettük, voltak olyanok is, akik nemet mondtak. A legfájdalmasabb az volt, amikor a saját városában, Názáretbe látogatva, ismerősei utasították el. Hogyan történtek ezek az elutasítások? Ezt Márk evangéliumában olvashatjuk. Hogyan tagadták meg Jézust ezek az emberek?
Vajon nem az ácsmester ő Mária fia? Nem hitték el, hogy a szomszédjuk képes lát nagy dolgokra. Nem is tudod itt egyetlen csodát sem tenni azon kívül, hogy néhány beteg át kezét rájuk téve meggyógyított. csodálkozott hitetlenségükön.
Ezeket az embereket sem kell elítélni, hiszen mi is nagyon gyakran tapasztaljuk azt így ilyen kis közösségbe, hogy talán mi sem ismerjük fel a másikban rejlő adottságokat és a másikban rejlő tehetséget, és sokszor vagyunk mi is hitetlenek egymással szemben is, és az Istennel szemben is. Sokszor kételkedünk abban, hogyha az Isten kiválaszt minket, vagy ránk bíz olyan feladatokat, vagy olyan hivatást, akkor ugye ezer indokot tudunk felsorolni, hogy miért nem vagyunk mi erre képesek. Az a szép ezekben a hitetlen dolgok, hogy ezeken is az Isten nagyon-nagyon szépen átvezeti az embert, de tiszteletbe tartja mindig a szabad akaratát. Tehát, hogyha kell, akkor hosszú éveken keresztül türelmesen várja az Isten annak az embernek az igényét és a hitét ő benne, és hát akkor, ha ez megtörténik, akkor bizony annak nagyon szép gyümölcsöző dolgok fakadhatnak belőle, akár egy hivatás terén, akár egy más-más emberi sors tekintetében. Minden esetre az is látható, hogy mennyire emberi dolgok vannak az evangéliumba beleírva, és az is, hogy látod, hogy bele van írva ez is. Tehát, hogy nem csak mindig az van beleírva, vagy azt olvashatjátok el, hogy mindenki boldog volt Jézus körül, mindenki meggyógyult Jézus körül, minden sikerült Jézusnak, és így töretlen volt a népszerűsége, töretlen volt az egész tanítói hivatása, az a 3 év, amit az apostolokkal eltöltött, hanem látod, ez is benne van. Ez is a része volt Jézusnak a küldetésének, hogy volt olyan ember, aki elutasított és visszautasította az ő meghívását, vagy akár azt is, hogy ő belépjen az ő életükbe. És ez is mennyire jó, és mennyire igaz. És amikor meg kell védeni a hiteteket, meg kell védeni az evangéliumot, hogy az valóban az Isten üzenete, akkor ez is egy nagyon-nagyon fontos momentum és fő pontja ennek a hitvédelemnek, vagy tanúságtételnek, nem merték volna ezt leírni. Gondoljunk csak a híres emberek életére, hogy hányszor van eltitkolva, és mi van átírva, hogy ez soha ki ne derüljön. Na látod, ez az, amikor az ember ír, és az ember alkot. És most látod meg csak igazán, hogy mi van akkor, hogyha az evangéliumot és a Bibliát olvasod, az Isten üzenetét. Itt nincs titok, és nincs rejtegetni való, itt minden úgy van, ahogy a Szentlélek a sugalmazás által ezt megengedte, hogy ennek a kanonizált könyvnek a része legyen. És örökérvényű igazságokat tartalmaz, és bármikor el lehet olvasni, mert mindenkor minden embere számára kristálytisztán kiviláglik, hogy ez a Krisztus, ez valóban az Isten egyszülött fia volt, aki teljes volt az emberségében és teljes az istenségében. Ő az a megváltó, akire századokon át várt a zsidó nép. A csodát úgy is felfoghatjuk nyilván, mint ahogy az előbb itt már átbeszéltük, mint a hit próbáját, hogy vajon bízik-e az ember Istenben, és hogy el tudja fogadni az ő kegyelmét. Erre vonatkozóan is olvashatunk a Szentírásban, az evangéliumban. Légy szíves, Viki, oszd meg velünk ezt a szentírási részt is Márk evangéliumából.
Alkonyatkor így szólt Jézus a tanítványokhoz. Keljünk át a túlsó partra. Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is csatlakoztak. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgy, hogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették. Mester, kérdezték, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és utasította a tavat. Csendesedj, némulj el! A szél elült, s nagy nyugalom lett. Ekkor hozzájuk fordult. Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit? Nagy félelem fogta el őket. Ki ez? Kérdezték egymástól, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki.
Nem könnyű tehát mindig hinni, És van, hogy kérdések merülnek fel bennünk, máskor annyi gonddal, bajjal találkozunk, hogy elveszítjük a bizalmunkat, vagy egyszerűen csak elfáradunk és gyöngék vagyunk. Mit lehet ilyenkor tenni? Van csoda a gyöngék a kételkedők és a hitetlenek számára is?
Igen.
Például ugye azt gondolták az apostolok, hogy Jézus elaludt, és hogy itt már most vége lesz mindennek, és nagyon-nagyon-nagyon féltek. És itt mi volt a gyengesége az apostoloknak ebben a történetben?
Hogy féltek.
Van-e velünk így, Barna, amikor félünk?
Igen, ez mindannyiunkkal megtörténik, nap mint nap félünk valamitől. És ilyenkor nagyon sokszor nagyon nehéz megnyugodni, és nehezen jut eszünkbe, hogy nincs mit félni, hiszen Isten megvéd minket.
Nincs mit félni, mert Isten ott van a viharban is, és ott van veled, és ahogy az órán már többször elmondtuk, az Isten át fog vezetni ezeken a félelmeken, mert ő lehet, hogy alszik, ahogy itt a történetben a bárkában, de ura az életednek, és ura nyilvánvaló itt a történetben is, a viharnak is. És Isten nem történhet veled olyan, amit Isten meg ne engedne, ahhoz, hogy a te üdvösséged felé vezessen téged, és ha kéred az ő segítségét, akkor ő ott lesz veled, és ki fog menteni abból a viharból, amiben éppen vagy, úgy, ahogy az apostolokat is kimentette, és mivel neki van is Isteni hatalma, ezáltal tudod parancsolni a viharnak, ugyanúgy tud parancsolni a te életednek a viharainak is, és le fogjátok győzni, és az Isten át fog téged ezen vezetni, ahhoz, hogy a hited még kristálytisztább legyen, és el tud őt ismerni, ugyanúgy, hogy Péter apostol, vagy akár melyik történetben szereplő ember, hogy nem más az, aki átvezetett téged ezen a viharon, mint az élő Isten fia Jézus. Hittanóránk végén pedig fohászkodjunk együtt Istenhez, nem mással, mint azzal a gyönyörű vers részlettel, ahogyan Sík Sándor a Hiszek című versében tanúságot tesz Isten egyszülött fia mellett. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Égnek és földnek testé vált Frigyét, hiszem a Krisztust, hiszem az igét. Akit az Atya örök óta szül, és akiben szépségé lesz az űr. Kinek emberré tetszett válnia, hogy Isten legyen az ember fia. Ki, hogy minden nap eljöhessen hozzánk, ízlelnünk adja a rejtelmes ostját. Benne az élet és benne az út, hiszek Istenben, hiszem a fiút. Amen.
Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
A popba tartanak tinte láncait, árad már a fény,
szinte elvakít,
újd a részeként
szívet hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne víz remény,
hogy jövő tengeré
biztos partot ér,
adjad életed egy másik életért, így végre élsz. A fogva tartanak
tényle láncai,
árad már a fény,
szinte elvakít,
újd a részeként szíved hangjait hordja a szél. Jézus rád tekint,
benne víz remény,
hogy jövő tengeré
biztos partot ér,
adjad életed egy másik életért, így végre élsz.
Valami dereng, ébred a holnap, valami dereng.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. február 4-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es